Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Áder János, korábbi köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Február 25-e és március 29-e között rendezik a Planet Budapest 2026 rendezvényt a Vasút Történeti Parkban. Egy klímacsúcsnál megkérdezni sem érdemes, de egy ilyen rendezvény az fenntartható?
Erre törekszünk.
Hogy kell törekedni? Azért látom, hogy nyitóképpen hatalmas buborékok vannak, az nem 2 forint.
Valóban építenünk is kellett. Ennek az az oka, hogy korábban a Hung Expo területén voltunk, de nagyon-nagyon drágán lehetett bérelni a Hung Expo épületeit, és az volt a szándékunk, hogy hosszabb ideig legyen látogatható a kiállítás. Egyetlen kritika érte az első és a második Planet Expo-t, hogy rövid, hogy 1 hétig látogatható csak, és utána lényegében, aki későn jött, későn ébredt, vagy nem volt ideje, azt már nem nézheti meg. Volt, aki azt mondta, hogy szívesen visszajönne még egyszer, mert annyi információt kap, annyi élményt kap, hogy egyszerűen nem is tudja feldolgozni. És abból indultunk ki, hogy akkor ez legyen egy hosszabb időtartamra látogatható, ugye említette, hogy meddig lesz nyitva, ez most 33 nap. Ez az expo részére, tehát a céges kiállító részre ez nem igaz. A cégek ezt nem nagyon engedhetik meg maguknak, hogy 5 napnál hosszabb időre ott hagyják a céges ügyeiket. Tehát maga az expo, a céges expo az 5 napig lesz látogatható. Az összes többi, másik három elem, nem tudom, erről is beszéljünk majd. Uh-huh. Van még másik 3 elem, aminek egyik része az úgynevezett Heroes, ez volt korábban is. Ez a fiataloknak szól, inkább tinédzsereket mondanék. És akkor van 2 program, az egyik az úgynevezett Ride, ami egy séta, elindul az ipari forradalomtól, és aztán végig elérkezünk napjainkig, és általunk, hát elődeink, őseink, meg magunk által elkövetett szennyezést kísérjük végig, és próbálunk valami jó jövőképet felvázolni, és van az úgynevezett Explorers, ott pedig 12 témasziget van, ebben a föld minőségének megóvásától, a biológiai sokszínűség megőrzésén keresztül a divatiparig 12 olyan témát járunk körbe, ami a mindennapi életünknek a része, és ahol kérdéseket teszünk föl, problémát mutatunk be, és megoldást. És van egyfajta interaktivitás, tehát arra kérjük majd a látogatókat, ha van kedvük, akkor vegyenek részt ebben a, hát most nem játéknak mondom, de jobb szó nem jut eszembe, ebbe a kölcsönös gondolatcserébe inkább talán ez a helyes megfogalmazás.
Tudnak annyi megoldást felvillantani, hogy ne legyen az egész rémisztő. Mert ha az ember mondjuk a textilipart nézi, az elég rémisztő. Ha a szennyezést az ipari forradalomtól, az is elég rémisztő.
Ez a célunk. Tehát azt szoktam mondani, hogy nekünk nincs egy olyan marsalbot a kezünkben, pláne nincs egy olyan varázspálca, hogy súlyintunk egyet, és az összes fenntarthatósági problémát megoldjuk. Egy nap alatt, egy év alatt, nincs ilyen. Olyan van, hogy keresünk cégeket, ez történt most is, most 100 magyar cég állít majd ki különböző termékeket, szolgáltatásokat. Egyébként nagyon sokan vannak várólistán, tehát jöttek volna többen is, hogyha több helyünk lett volna, még többen lennének, akik a fenntarthatóság egy-egy elemére, mondjuk például a divatipar, hogyan tudjuk újrahasznosítani egyébként a divatipar által már nem használt termékeket. Műanyag, hogyan tudjuk újra hasznosítani, vagy hogyan tudjuk kiváltani a műanyagot. Akár nem csak az egyszer használatosat, hanem a többi műanyagot is. Hogyan tudjuk mondjuk az élelmiszerpazarlást megelőzni, vagy, hogyha már van kidobott élelmiszerünk, azzal mihez kezdjünk? Mit csináljunk belőle? Komposztáljuk? Biogázt csináljunk belőle? Egyiket is, másikat is? Tehát ezekre szeretnénk megoldásokat mutatni, és miután nagyon sok magyar cég van, nem is tudunk róluk egyébként, tehát a többségét nem ismerjük. Az ő számukra ez egy olyan lehetőség, hogy nem csak a közönséggel találkoznak, hanem mondjuk az önök segítségével, tehát a média segítségével egy nagyobb nyilvánosság is képet kap arról, hogy ezeknek a cégeknek egy adott fenntarthatósági problémára milyen válaszuk van. Tehát azt mindenképpen szeretném elkerülni, szerettük volna az előző alkalmakkor is elkerülni, hogy depressziós hangulatban hagyják
mindjárt
el.
Mindjárt meghalunk, ha ez így megy
hát
tovább.
Nem. Tehát nem ez a világvége hangulat, nem. Beszélünk a saját felelősségünkről, Igen, van felelősségünk. Beszélünk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak, tehát alapvetően szemletet szeretnénk formálni, plusz tudást átadni, tehát informálni az odalátogatókat, és cselekvésre, utána ezt követően cselekvésre ösztönözni. Ez a célja ennek az expónak.
A meglátása szerint most milyen a fenntarthatósággal foglalkozó cégek filozófiája? Meg akarják előzni a problémát, például a divatiparban azt akarják elérni, hogy ne vegyünk minden szezonban egy új cipőt, meg egy új blúzt, és a következő szezonra azt már dobjuk ki, vagy el akarják takarítani a romokat, hogyha mégis megvettük az új cipőt, meg az új blúzt, akkor csináljunk valamit a megunt cuccainkkal.
A kérdés teljes egészében indokolt, és nem is lehet rövid választ adni rá. Mert a következő történik. Ma ennek van egy külön elnevezése is, egy angol elnevezés, ez a fast fashion, gyors divat, minél gyorsabb.
Gyakorlatilag pénzeket termel ebből a divatipar, mozgatja a gazdaságot, fizeti az embereket, igen, keresletet termel, ez GDP-t emel.
Így van. No, erről szól majd, na most akkor ez egy nagyon fontos mellékszál, de akkor ezt várjuk el. Erről szól majd az első nap első előadása. Vendégünk lesz Sir Partha Dasgupta, Cambridge-i professzor, aki pontosan ezt a kérdést vizsgálja, hogy ha a klasszikus GDP számításokat nézem, maradjunk a divatiparnál, gyártom, gyorsan piacra dobom, értékesítem, majd utána a fogyasztó, amilyen gyorsan csak tudja, elhasználja, kidobja, és újra kezdődik ez a kör, akkor a GDP valóban emelkedik. Ne. Ha nem számítom, mondja ő, azokat az externáliákat, ezek az externáliák a gazdasági tevékenységünknek a külső hatásai, társadalmi hatások, szociális hatások, egészségügyi hatások és környezeti hatások.
Elfogy a víz.
Így van. Akkor becsapjuk magunkat, és a későbbi gazdálkodási feltételeket romboljuk le. És a jövő generáció esélyét csökkentjük. Erről írt az angol kormány kérésére írt egy nagyon részletes jelentést, sokan dolgoztak benne, egy 600 oldalas jelentés készült most már 5 esztendeje a brit kormány felkérésére. Ez nagyon gyorsan népszerűvé vált ez a jelentés, és magyarul is megjelent egy rövidített változat egyébként. Néhány évvel ezelőtt már volt itt Dasgupta professzor, és akkor is egy jót beszélgettünk, és én akkor már felvetettem neki, hogy jöjjön el. Elfogadta a felkérésünket, eljön. És erről fog beszélni. És azt mondja, hogy emberek, lehetetlen, hogy mi kívülállóként gondolkodunk arról, hogy a minket körülvevő környezet, az hogyan, mi a szerepünk benne. Nem, mi részei vagyunk. Tehát, hogyha nem tekintjük a természeti tőkét tőkének, ha azt romboljuk, ha a megújulási képességét csökkentjük, ha az értékét csökkentjük, akkor későbbi gazdasági tevékenységünk feltételeit romboljuk le. Maradjunk a divatnál. Szoktam idézni, amikor gyerekekkel találkozom és előadást tartok nekik, hogy készült egy ENSZ-es felmérés jó néhány évvel ezelőtt, a helyzet szerintem azóta nem javult. Ebben azt vizsgálták, hogy ha veszünk ruhát, pólót, farmert, kiegészítőket, azt hányszor használjuk. A felmérés eredménye, ez Európára és az Egyesült Államokra vonatkozik, a felmérés eredménye az lett, hogy az általunk vásárolt termékek egy harmadát, vagy egyszer sem vesszük fel. Nem használjuk. Megvásároltuk, és vagy ott áll a szekrényünkbe, esetleg elajándékoztuk, vagy egy idő után kidobjuk. Pénzpocsékolás, energiapocsékolás, víz, vízpocsékolás, ez mind igaz.
Viszont élvezet, mert az enyém.
Tehát ezzel mondom, hogy szükség van a szemléletváltozásra, és azt a kérdést fel kell tenni, hogy biztos, hogy ez jelenti a jól létet? Biztos, hogy ez ennek a, hogy én veszek, kényszerfogyasztó vagyok, és ennek a dobdel, én így hívom, ennek a dobdel kultúrájának leszek az aktív szereplője, vagy, van egy másik irány is, ők még kisebbségben vannak, a lassú divat, nem a fast fashion, hanem a slow fashion. Mondja, hogy csak olyat vegyél, amire szükséged van. Hogyha az esetleg meghibásodik, javítasd meg. Ha már nincsen rá szükséged, akkor vidd el egy olyan boltba, ahol még majd értékesítik újra, és más még ezt biztos, hogy tudja használni, és szívesen fogja használni. Vagy ajándékozd el karitatív szervezeteknek. És hogyha már ez sincs, akkor valamilyen olyan konténerbe tegyed, ahonnan majd elviszik, és újra hasznosítják a benne lévő anyagot. Tehát van egy ilyen irány is, nem mondom, hogy többségi, de van ilyen irány. És a másik, amit el szoktam mondani, meg szoktak lepődni nagyon egyébként, inkább ilyen kérdésformájába teszem föl, hogy vajon tudjuk-e, ön is, én is, a hallgatók is biztos, hogy hordanak pólót, meg farmert. Mennyi egy farmernek a vízlábnyoma? Ahhoz, hogy egy farmer elkészüljön, hány liter vizet használunk fel?
300-at.
Tessék?
300 litert.
Nem.
Mennyit?
7500-at.
Egy darab ér.
Gyapot. Ugye a gyapot, ami a farmernek az alapanyaga, hihetetlenül vízigényes növény. Hihetetlen vízigényes növény. És mire a gyapot termesztésétől, utána a szedése, az alapanyag elkészítése, magának a ruhának a megvarrása, a festése, és így tovább, mire eljut a fogyasztóhoz, 7500 liter vizet használunk föl minden egyes farmerre. A póló 2800 liter. És most nem rossz érzést akarok kelteni az emberekben, amikor ezt mondom, hanem hogy gondolkodjon el rajta, hogy kell nekem egy hatodik farmer, kell egy 25. póló, amit egyébként úgyse fogok fölvenni.
De látott már olyan embert, aki nem kényszerből, hanem önként mondana le a fogyasztásáról?
Na csak, hogy láttam, találkoztam is ilyennel. Sőt, azt tudom mondani, hogy én magam is ilyen vagyok, mert én csak akkor vásárolok, hogyha szükségem van valamire. Tehát nekem hiába írják ki, hogy 50%-kal olcsóbb, 70%-kal olcsóbb, csak most, csak nekem, és a legnagyobb celebek is ezt a ruhát hordják, ez engem nem hat meg.
Jó, de egy köztársasági elnököd, miért köztársaság... kéne, hogy egy celeb meghasson? Fordítva szokott működni.
De ez nem a köztársasági elnökségről szól. Ez arról szól, hogy tudatos fogyasztó vagyok, vagy nem. Én akkor is ilyen voltam, amikor nem voltam köztársasági elnök, tehát ez nem új keletű dolog nálam. Ha szükségem van egy cipőre, elmegyek és veszek. Ha szükségem van egy ruhára, elmegyek és veszek. De csak azért nem veszek még kettőt, meg hármat, mert olcsó.
Jó, de látott már akkor, embert látott, én ezt elfogadom, látott már olyan kormányt, vagy pártot, aki azt mondja, hogy fogyassz kevesebbet?
A pártot talán nem annyira. Politikust láttam, és egyre többen vannak egyébként, akik egy másik fajta közgazdasági vonalat visznek, tehát hasonlóan Dasgupta professzorhoz vannak jó néhányan. Magyarországon is egyébként van 3 magyar kutatóintézet, amelyik a mi biztatásunkra és a mi felkérésünkre egyébként 2 évvel ezelőtt, amikor itt volt Magyarországon a World Science Forum, akkor letettek egy javaslatot az asztalra. 1 éves előkészítés volt. Ez volt a Magyar Nemzeti Banknak a kutatócsapata, nekik van egy erős fenntarthatósággal foglalkozó részlegük, a Makronóm Intézet, és úgy hívják őket, hogy 7 fa, furcsa nevük van, a 7 fa kutató központ, közgazdászokról beszélünk. És én amikor először leültem velük, a beszélgetés tárgya az volt, hogy le tudunk-e tenni egy olyan számítást az asztalra, ami azt mondja, hogy a GDP számításon túl, azt nem tudjuk most kiváltani, mert hát ugye az általános számítás, de mutassuk meg, hogy hogyan tudjuk számszerűsíteni, hogyan tudjuk a gazdaság, közgazdaság nyelvére lefordítani azt, hogy a gazdasági tevékenységnek mondjuk mi a környezeti lábnyoma, mi az egészségügyi kára, milyen egészségügyi kár fűződik hozzá. És ők kidolgoztak egy most, és azt mondtam nekik, hogy ha Magyarországon 3 kutatóintézet ezzel foglalkozik, és ők nem tudnak közös nevezőre jutni, és egy közös számítási módot, egy közös modellt letenni az asztalra, 1 évet szántunk erre a munkára, akkor hogyan kérjem én azt a világ különböző pontján, hogy az amerikai, a japán, a kínai és egyéb, tehát teljesen más kultúrából jövő közgazdászok majd egyetértsenek. Letették a javaslatot az asztalra, nagy siker volt. Ma már az ENSZ-ben ezzel a számítási móddal foglalkoznak, az ENSZ főtitkár kérésére, szintén egy csapat kezdett el dolgozni, de nekik nem volt kész az anyaguk, úgyhogy Körösi Csába, miután volt egy személyes nexus az ENSZ főtitkárával, azt mondta, hogy hát akkor ne keresétek, itt van. Úgyhogy most dolgoznak rajta, hogy ők el tudják ezt fogadni, vagy fogadtatni. Nyilván a GDP-t nem fogjuk meghaladni, a GDP számítást nem fogjuk meghaladni egyik évről a másikra, de hogy mellette egy ilyen kiegészítő számítás polgárjogot nyerjen, hogy egyre gyakrabban kalkulálják politikusok, kalkuláljanak ezzel kormányok, és használják, azt én esélyesnek látom, szívószorgalmas munka kell hozzá természetesen, de egyre több olyan közgazdász, egyre több olyan kutatóintézetet, és egyre több olyan politikus találok, amikor ezekről beszélünk, akik ezt az ötletet és ezt a célt helyesnek és kívánatosnak, követendőnek tartják.
Fog ön szerint bármit számítani, hogy az ENSZ mivel foglalkozik a jövőben, amikor Donald Trump tucatnyi szakosított szervezetből lép ki, nyilván a költségvetésével együtt, és közben azt mondja, hogy fúrj, bébi, fúrj, mert el akarja adni a kitermelt termékeit, gázt.
Álljunk meg egy pillanatra, ugye ez egy dolog, hogy az Egyesült Államok most milyen irányba megy, ez egy fontos dolog, tehát nem szabad megkerülni, hiszen a kibocsátások szempontjából is, és a fogyasztás szempontjából is az Egyesült Államok megkerülhetetlen világgazdasági szereplő. Tehát ez igaz. De nézzük az éremnek a másik oldalát. Ott van egy másik nagy játékos a pályán. Úgy hívják, hogy Kína. Hát hogyha megnézzük, hogy Kína mit csinált, egy teljesen más pályát futott be. Ugye Kína mondjuk, ha 20 évvel ezelőtt nézzük, de még a 15 évvel ezelőtti álláspontja is az volt, hogy ő egy fejlődő ország, ő kapjon mentességet minden alól. Például a kibocsátások alól. Tehát ő nyugodtan építsen még újabb szénerőműveket, nyugodtan bocsásson ki még plusz széndioxidot, semmiféle szankció ehhez ne kötődjön. De, és persze szüksége volt a kínai gazdaságnak is a növekedéshez áramra, energiára. De 15 évvel, nagyjából 15 évvel ezelőtt, lehet, hogy már 20 is, a kínai kormány felismerte, hogy az a hagyományos gazdasági növekedés, amiről az imént beszéltünk, ami a GDP-ben egyébként 7-8 volt, amikor 10% fölötti növekedés produkált, annak a társadalmi hatása, környezeti hatása, egészségügyi hatása, és annak a kivédése az elképesztő összegeket emészt fel. Tehát nem mutatták ki, a nagy, mert a GDP persze szárnyalt, 7-8%, de ők pontosan tudták, hogy ahhoz, hogy tisztítsák a folyóikat, az elszennyezett folyóikat, hogy megőrizzék a földjeiknek a minőségét, és így tovább, irgalmatlan összegeket kellett a költségvetésből erre fordítani.
A Pekingi olimpia idején 5 méter és volt a látótávolság,
igen,
a városban.
Hát, igen. Tehát a smog, hát igen. De tudnék mutatni, hogyha most olyan stúdióban lennénk, és hoztam volna magamban ilyen fotókat, de az interneten egyébként ezt meg tudják találni, ahol lát egy folyót, és a szivárvány minden színében pompázik. Hát nem pompázik. Szóval egészen katasztrofális a vegyi szennyezés. És azt mondták, hogy ez így nem lesz jó. És váltottak. És most ott tartunk, 15 év elteltével, hogy naperőmű termelés tekintetében, a naperőművek építése tekintetében, szélerőművek építése tekintetében ma Kína piacvezető. A közlekedés zöldítése ez alatt a 15 esztendő alatt oda jutott, hogyha elmegy mondjuk Shanghaiba, akkor minden második autó zöld rendszámos, minden második, motort, tehát motorkerékpárt nem lát egyetlen egyet sem, ami hagyományos benzines lenne. Most ennek azért van gazdasági vonatkozás is. Ugye először is Kína, miután ezt eldöntötte, hogy ebbe az irányba megy, körülnézett, hogy hol tudja az ehhez szükséges ásványanyagot megszerezni. Részben otthon, részben külföldön. Vásárolt bányákat, koncessziókat Afrikában, Dél-Amerikában. Tehát hozzájutott mondjuk például az akkumulátor gyártáshoz szükséges alapanyagokhoz. Ritka földfémekhez például. Azt mondta, hogy rendben van, én kiépítem a teljes termelési láncomat. Anód, mondjuk maradjunk az akkumulátornál, anód, katód, elektród, mindent megcsinálok. Ma a 70%-át az akkumulátorpiacnak, van ahol olyan részelem, ahol többet is, az Kína birtokolja. Kizárólagossá vált, monopól helyzetben van. És utána eladja a saját autóit, a saját motorkerékpárjait, erre ugye nyilván akkor van egy értékesítőhálózat, aztán van egy szervizhálózat, és van egy újrahasznosító része is ennek a történetnek. Tehát a teljes vertikum innentől már üzleti alapon működik. Üzleti alapon működik. A jótékony hatása pedig az, hogy sokkal kisebb a szennyezés.
De ha üzleti alapon működik, akkor mindenkinek fog üzleti alapon működni, vagy csak a méretesnek. Ebben monopól helyzetben csak egy szereplő van, akkor csak neki működik.
Igen, de én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb ez a példa, ez a minta, ha szabad ezt mondani, ragadós lesz, és nem is nagyon lesz megkerülhető. Tehát, hogyha valóban elkezdik másútt is számolni ezeket a külső hatásokat, amiket externáliáknak hívunk, egészségügyi, környezeti, az előbb beszéltünk róla, a társadalmi hatásokat, ha ezeket elkezdik számolni, ha mérik, és azt mondják, hogy de nekem sokkal többe kerül a légúti betegségben szenvedőknek a gyógyítása, mondjuk, hogyha erős a szmog. Sokkal többe kerül a szennyezett víznek a megtisztítása, hogy továbbra is megfelelő mennyiségű és minőségű vízzel lássam el a lakosságot, az ipart és a mezőgazdaságot. Ráadásul az ipar is egyre tisztább vizet igényel. A modern ipar, mondjuk az elektronikai ipar. De sokkal többe fog kerülni, mint megakadályozni a szennyezést. És előírni a cégeknek, a régieknek is és újaknak is, hogy olyan tisztító berendezést használjanak, az esetek nagy részében nincs technológiai problémáról szó, megdrágítja a beruházást, ez igaz. De nincs olyan technológiai probléma, amit ne tudnánk megoldani. Legyen szó víztisztításról, vagy a levegő szennyezés elkerüléséről. És akkor itt jön egy plenet. Magyarodjunk vissza a plenetre. Itt jönnek be magyar cégek is, tehát akkor ne csak kínai, meg amerikai, tehát nézzünk körül a magyar piacon. Van egy cég, ők az előző plenetre mutatkoztak be, egy szegedi kutatócég, úgy hívják őket, hogy E-Chemicals, a Szegedi Egyetemnek a kutatócsapata elindított egy kutatást sok-sok évvel ezelőtt, most már egy céget is alakítottak, és a következőt találták ki. A nagy kibocsátóknál, mondjuk ez egy cementgyár, vagy egy szénerőmű, vagy egy kohó, becsapdázzák, ugye ők ezt így hívják, a széndioxidot. Tehát egy szűrővel megfogják, leválasztják a széndioxidot, nem engedik, hogy kikerüljön a légkörbe. Majd ebből a becsapdázott széndioxidból egy megfelelő kémiai eljárás során olyan alapanyagot készítenek, amit a vegyipar alapanyagként használ. Most itt három negyet ütünk egy csapásra. Egy, nem kerül ki a széndioxid a levegőbe. Kettő, ezt a vegyipari alapanyagot ma földgázból állítják elő, tehát akkor nem kell földgáz felhasználnom, hanem ebből az egyébként káros anyagból állítok elő ipari hasznosítású alapanyagot. Három legyet ütöttem egy csapásra. Ez a technológia készen van.
De működik?
Működik a technológia, működik a technológia, ráadásul az áramot, a működéshez szükséges energiának a nagy részét a napelemek állítják elő, lent voltam, Szegeden láttam. És most az a kérdés, hogy Magyarországon a Borsodkem vagy a MOL fog először alkalmazni, és az a kérdés, hogy az arab országok közül, akik itt kopogtatnak egyébként, melyik arab ország fogja elsőként megvásárolni ezt a technológiát. Tehát nem az a kérdés, hogy működik, az a kérdés, hogy hol lesz először alkalmazva. Magyar találmány.
A dolog árának, a fenntarthatósághoz van-e valami köze? Mert én úgy tapasztalom, hogy aminek nincs meg a teljes ára, vagy más fizeti helyettem, abból sokkal nagy lelkűbben fogyasztok. Mondjuk az áramból, a gázból.
Ez így van, tehát ezért szólnak erről az új közgazdasági elemzések, hogy akár a víz, tehát ahhoz, hogy legyen tiszta víz, igen, azt árazzuk be. A jó minőségű termőföldet árazzuk be. A levegőt igenis be kell árazni, és ennek a szennyezését, a kárt is ugyanígy meg kell tudjuk mondani, hogy ez mibe kerül.
De ha beárazzuk a vizet, nem 50 fillér lesz egy liter. Ha beárazzuk a földet, akkor 25 aranykoronás földön nem lehet gyárat építeni majd, egy csomó következménye lesz.
Ennek bizony nagyon sok következménye van, de az alapkérdés akkor az, és akkor hátrébb kell még egyen lépnünk. És ez most már egy nagyjából 50 éve vita téma, nem mondom, hogy uralkodóvá vált az a nézet, amit most el fogok mondani, de ettől még van létjogosultsága ennek a gondolatnak. Az alapkérdés az, a föld erőforrásai végtelenek-e?
Mindenki tudja ma már a választ? Nem.
Tehát a föld erőforrásai végesek. Más-más időpontban fogynak el azok a különböző ásványanyagok, van amelyik 500 évig, van, amelyik 25 évig áll még rendelkezésünkre. A mostani tudásunk szerint, a most ismert kitermelési módok és technikák révén tudjuk ezt megbecsülni. De ha esetleg még új bányákat találunk és nyitunk, és majd a tenger mélyéről is majd még bányászunk ki dolgokat. Egy dolog biztos, ez egy egyszerű fizikai összefüggés, hogy a föld erőforrásai végesek. Na most innentől a következő kérdés. Ha ez igaz, akkor elképzelhető-e korlátlan növekedés egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón? nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy tudjuk rá a választ. Most, hogyha ez igaz, a első állítás, a második, hogy nem szívesen akarunk lemondani az életszínvonalunkról, ugye, amit elértünk, ez a második állítás, akkor keresnünk kell azokat a megoldásokat, amik a szűkülő erőforrások mellett változatlan életszínvonal fenntartására, és még a jövő generációk esélyének a megtartására is elegendőek. Most erre találták ki a közgazdászok, úgy hívják ezt, hogy körforgásos gazdaság, mert amit egyébként mi korábban csináltunk, hogy minden, amit használtunk, és itt visszakanyarodunk az előző részhez, amikor a dobdel kultúráról beszéltünk, hogy fogyasszunk értelmetlenül is, és dobjuk ki a általunk vásárolt anyagokat, és itt nem csak a divatiparról van szó, élelmiszert ugyanígy mondhatnánk, teljesen fölösleges Magyarországon, 66 kiló élelmiszert dobunk ki fejenként évente. Hát elképesztő, nem? Tehát, hogy ez, beszéljünk erről a dologról, és lássuk, hogy igen, ez így biztos, hogy nem fenntartható. Most, hogyha ez igaz, akkor kell valami megoldást találni. A megoldás az részben műszaki, ugye az említettem néhány perccel ezelőtt, például a széndioxid becsapdázása és ipari alapanyaggá való átalakítása, és lehet egyébként szervezési is, technológiai, mondjuk például ugyanazt az öntözési eredményt el tudom érni egy jobb öntözőrendszerrel harmadannyi vízzel, vagy mint ahogy ezt Izraelben csinálják, hatodannyi vízzel érnek el ugyanolyan eredményt, mint a szomszédos országokban, mert jobb öntözési technológiát használnak például. Tehát technológiaváltást is lehet, szemléletváltás, például a földhasználat tekintetében, nincs mély szántás, nem bolygatom fel a földet, hagyom egyébként, hogy azok az organizmusok dolgozzanak, amiket egyébként a mostani műtrágyázásos, túlzott műtrágyázásos megoldásokkal tönkreteszünk. Vizet a tájba, nem vezetem el a felesleges vizeket, mondjuk a belvizet, ami most van. Az árvizeknek a nagy részét is inkább meg akarom tartani, és azokat a területeket, ez elkezdődött ugye Magyarországon, ahol amúgy sem tudok igazából nyereségesen gazdálkodni. Mert mindig is ez egy ilyen vizenyős terület volt. Rét, láp, legelő, azokat elárasztom vízzel, ideiglenesen, és ott tájba tárolom a vizet, és hagyom, hogy az beszivárogjon, és emelje a talajvízszintet. Ezek mind-mind rajtunk múlnak.
Jó, de akkor vízzabáló gyárat se lehet építeni folyó nélküli városra, mondjuk Debrecenbe.
Hát persze, hogy nem, de mire gond? Magyar példát? Magyarországon, vagy más?
Debrecen Magyarországon van. A vízzabáló gyárakra le kell
várjunk egy picikét, Most feltétlenül nem mondta ki, de az akkumulátorgyára gondolt,
igaz? Mi már zabálja a vizet?
Na, várjunk egy kicsit. Akkor ezt tegyük rendbe, ezt a dolgot is. Jó, hogy szóba hozta. Megint csak visszakanyarodok a planetre. Az előzőre. Akkor volt ez éppen 2 évvel ezelőtt, ez volt a nagy szám, hogy Debrecen akkumulátorgyár, hú. Fölhasználja a debrecenieknek az összes vizét, nem lesz ivóvizük, és így tovább, és így tovább. Te emlékszünk erre a történetre. És találkozom egy magyar céggel a planeten, egy nagy kanizsai cég egyébként, Hydrofil, és megkérdezem tőlük, hogy tudnának-e megoldást ajánlani egy akkumulátorgyárnak, mondjuk adott esetben a kínaiaknak, ami ezt a problémát megoldja. Azt mondta, persze, minden további nélkül. A következő a helyzet. Semmiféle ivóvízre nincsen szükség, semmiféle ivóvíz felhasználására egy akkumulátorgyárnál. A víz az hűtési célokat szolgál. Szürke szennyvízből, tehát tisztított szennyvízből minden további nélkül ezt az igényt, tehát a hűtővíz igényt ki tudják elégíteni. Első állítás. Zárt rendszerben működik, tehát nem találkozik a csapvízzel, tehát zárt rendszerben működik, párolgási veszteség ugyan van, ezt pótolni kell, szintén szürke szennyvízből, de egyébként egy zárt rendszerben, egy körforgásos rendszerben használja fel a hűtővizet, és csak a párolgási veszteséget pótolja. Tehát nem használ csapvizet, ivóvizet, és nem szennyezi a környezetet. Magyar technológia. Tehát az, hogy vízzabáló, ez részigazság, mert hűtési igénye van. Ez igaz? De nem azt jelenti, hogy a debrecenieknek egyébként majd elfogy a vízük, és majd palackos vizet kell állandóan vásárolniuk, mert nem lesz a csapban víz. Ez az első dolog. A második, el szoktam mondani, hogy ez a gyár, amelyik egyébként Debrecenbe építkezik, ez a kínai cég, ez Türingiába, Németországba épített kisebb üzemet ugyan, de épített egy hasonló, ugyanez a gyár, ugyanez a kínai cég. Ott az én legjobb emlékezetem szerint szociáldemokrata volt a miniszterelnök, tartományi miniszterelnök, és a gazdasági miniszter pedig zöld párti volt. És az évtized legnagyobb, legjobb, és legnagyobb, hogy mondjam, örömmel fogadott beruházása volt ennek az akkumulátorgyárnak a megépítése. Miért? Ugye amikor az akkumulátor Magyarországon szitok szóvá vált, de hogyha komolyan veszük az Európai Unió célkitűzéseit, ugye mi a célkitűzés? Van egy párizsi célkitűzésünk, csökkentsük a kibocsátást, a széndioxid kibocsátást, igaz? Van egy ilyen célkitűzésünk, hogy most éppen hogy haladunk ezen az úton, az egy külön beszélgetés tárgya lehetne, de ettől még a célkitűzés érvényes és releváns. Ehhez zöldítsük az energiaszektort. Tehát kevesebb fosszilis energiahordozót használjunk. Ez részben az energiatermelésre igaz, részben pedig igaz a közlekedésre. Tehát mind a kettő zöldítsük. Azaz, használjunk minél több napenergiát, használjunk minél több szélenergiát. Most ugye már az Európai Unió elfogadta, hogy átmenetileg, ez az átmenet azért most 30 évig tart, de átmenetileg a nukleáris energia is, sőt, még a földgáz is erre a 30 évre zöld energiának minősül, zárójelbe zárva, tehát zöldítsük az energiatermelésünket. Igen ám, de hogyha most én, mondjuk maradjunk Magyarországnál, ugye nálunk inkább napenergia felé mozdultunk el, bővítettük a napenergia kapacitásunkat, most már talán 8000 megawatt kapacitással rendelkezünk. De azért két dolgot tegyünk hozzá. Első, ez egy névleges kapacitás. Tehát 8000 megawattot sosem termelnek ezek az erőművek. Nagyjából a 20%-a a tényleges kapacitás, ez az első állítás. A második, hogy nem termelnek folyamatosan. Nem süt a nap. Éjszaka van. Ködös idő van. Ezeket hívják sötét szélcsendnek.
Jó, nyilván tárolni kell.
Tessék?
Tárolni kell.
Így van, de a sötét szélcsend az azt jelenti Magyarországon, azért meg fog kérdezni, megint biztos, hogy nem jó számot mondaná, tippelje, hogy hány óra a sötét szélcsendes óráknak a száma Magyarországon.
Egy évben?
Egy évben.
Hát egy évben nem tudom. Még csak tippelni sem tudok.
2000. Ez nagyjából az egy ötöde, több mint egy ötöde az éves óráknak. Tehát az év egy ötödében, maradjunk ennél a számításnál, sötét szélcsend van, azaz sem a naperőművek, sem a szélerőművek nem termelnek áramot. Na most ez az első probléma. Na most, hogyha éppen nincsen, akkor áramtermelés, azt valahonnan pótolni kell. Erre ugye letette a kormány a voksát, a földgázas, mert ez gyorsan szabályozható, bekapcsolom a földgáz erőműveket, és akkor gyorsan energiát tudok termelni, és az alapenergia ellátáshoz szükséges nukleáris erőmű mellett. Tehát a Paks aztán termeli az alapáramot, egyébként pedig, ha kiegészítő plusz áramra van szükség, akkor bekapcsolnak a gázas erőművek. Amúgy pedig megtermeljük a napenergiával, amit lehet, és akkor nyilván kikapcsoljuk a földgázas erőműveinket. Ez a magyar energiamix. Tehát a naperőművi kapacitással az a probléma, hogy ez az első, hogy nincs folyamatos termelés, a másik, hogy nem akkor használom föl a megtermelt energiát többnyire, vagy a többségét, amikor megtermeltem. Most akkor van nekem fölös energiám. Mit csináljak vele?
Arra való a tőzsde.
Le kell tárolnom. Mert ha éppen nem tudom eladni a tőzsdén, tehát más sem akar, mert máshol is egyébként a naperőművek hihetetlenül termelnek, meg a szélerőművek is, és akkor már mínuszban van az ár, akkor mit csináljak vele? Nem tudom eladni. Akkor le kell tárolnom, és akkor itt lép be egyébként az akkumulátor. Na ez az első állításom. A második állítás, zöldítsük a közlekedést. Milyen döntés hozott az Európai Unió? Azt mondta, hogy 2035-től csak zöld autók jöhetnek egyébként a futószalagról. Benzines nem, dízel nem, igaz?
Igen, de
most ezt puhítják,
az autóipar lobbizik. Mert mit csinálnak a munkanélküli autóipari
dolgozókkal? Igen, az autóipar lobbizik, de még mindig az a döntés érvényes, hogy az autók többsége 2035-től zöld rendszámos, tehát elektromos meghajtású autó kell, hogy legyen. Most akár 100%-a lesz az autóknak, akár 70, ami elektromos meghajtású, az biztos, hogyha én ezekhez nem gyártok megfelelő akkumulátort, akkor azok legfeljebb dísztárgyak tudnak lenni, de megmozdulni, utasszállítani biztos nem fognak. Tehát ott is szükségem van akkumulátorra. Ezért Európában nem csak Magyarországon építenek akkumulátorgyárakat, eleve van már vagy 40. Svédországtól kezdve, Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, mindenütt vannak akkumulátorgyárak. Tizet építenek is, tehát Magyarországhoz hasonlóan más országokban is építenek tizet, és másik 10 van tervezőasztalon. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez egy magyar sajátosság, és egy elhibázott iparpolitika. Teljesen világos, hogy ha az energiaipart, az áramtermelést zöldíteni akarom, és a közlekedést zöldíteni akarom, ez ma nem, a mostani tudásunk alapján nem megy akkumulátor nélkül. Azon lehet majd vitatkozni, hogy milyen típusú legyen ez az akkumulátor. De ma a lítium ionos az ami a leggazdaságosabb. Folynak kutatások, nagyon sokféle kutatások vannak Szingapúrtól az Egyesült Államokig más típusú akkumulátoroknak az előállítására. Itt a Planeten majd egyébként most kicsit előre beszélek, egy nagy magyar találmány újításnak a bejelentésére kerül sor majd csütörtökön. Remélem, hogy az Inforádió érdeklődését is fölkelti majd, az, amiről ott beszámolunk. És ott is nem egy kutatási eredményről van szó, hanem egy működőképes modellt fogunk bemutatni. Nem mi, hát mi csak a teret adjuk hozzá, de a Planethez kötődően a Baj Zoltán Kutatóközpont be fog mutatni egy 15 éves kutatási eredményt, amit egyébként már több helyen is teszteltek, és rendkívül eredményes volt. Tehát vannak másfajta kutatási irányok is, és lehet, hogy a lítium-ionos akkumulátorokról 10 év múlva már nem fogunk beszélni. Lehet. De hogy akkumulátorra szükségünk van, és szükségünk lesz, az vitathatatlan.
Visszatérve az eredeti kérdésemre, ön szerint ki kell fizettetni az emberekkel a felhasznált energia árát teljes egészében, minden távoli következményével együtt, az akkumulátor újrahasznosítás, veszélytelenítés, stb. Vagy nem kell kifizettetni, mert ha nem, akkor maradhat a rezsicsökkentés, de ha ki kell fizettetni, akkor nem maradhat.
Hát nézze, így is mi fizetjük ki, mert vagy adóformájában, mi történhet? Vagy teljes árat kér a szolgáltató, és akkor magasabb árat kell fizetni a fogyasztónak. Vagy az állam azt mondja, hogy különböző okokból, ebben lehetnek szociális szempontok, lehetnek a gazdasági, versenyképességi szempontok, egy alacsonyabb ár, na de a termelési költségettől még ugyanaz lesz. Tehát valakinek ezt ki kell fizetni, akkor majd valakinek adóformájában, leginkább az államnak adóformájában kell ezt egyébként pótolni. Tehát abban igaza van, hogy ez csak úgy nem fog leszállni, tehát nem egy ilyen égi jótétemény, tehát ennek ára van, költsége van, ára van, és számomra a legfontosabb, hogy a teljes vertikumnak az árát lássuk, tehát amit az utolsó mondatában mondott, hogy ott nem ér véget a történet, hogy lejön a futószalagról, és betettük az autóba. A történet ott ér véget, hogy amikor ez már alkalmatlanná vált arra, hogy az autót működtesse, elhasználódott, akkor mit csinálunk vele, hogy újra hasznosítsuk.
Bízik abban, hogy ezt a folyamatot végig fogjuk tudni követni? Ezek a gyárak általában nem nagyon kedvelik, hogyha a belső folyamataikat kívülről meg akarja nézni bárki.
Én nem bízom benne, hanem biztos vagyok benne. Mert biztos vagyok benne, mert nem nagyon van más választásunk. Tehát ugye most a következő fog történni. Már ez is ugye kiszerelik az akkumulátorokat. Most egyelőre még ezeket a savas akkumulátorokat. Elsőre nem szétszedik, hanem áramtárolására használják. Tehát például az Alteo csinált egy olyan megoldást, hogy ezeket az aksikat egy hatalmas nagy csarnokban összerakják, és ugyan arra nem alkalmasak, hogy az autóba maradjanak, de arra, hogy áramot tároljanak, és a kiegyenlítésnél, tehát amikor plusz szélerőmű, vagy plusz naperőművű kapacitáson van a fölös áramot, itt bennük letároljam, arra még alkalmasak hosszú évekig.
De akkor ehhez egy nagyon zárt rendszer kell, hogy én ne vehessek ki semmit, és ne dobhassam ki a folyópartra az akkumulátoromat. Biztosan is látott már ilyet, hogy ki
vannak szólva a folyópartra. Persze, hogy láttam. Ez így van, és ugyanúgy szerintem meg kell oldani ennek a visszavásárlását, mint ahogy megoldottuk az üvegnek a visszavásárlását, a PET palacoknak a visszavásárlását, meg az alumínium dobozoknak a visszavásárlását. Ez nem lehetetlen dolog. Ennek van költsége, de az államnak a feladata, hogy ennek a költségét biztosítsa, és ha ezt meg lehet csinálni üzleti alapon, úgy, mint a MOHU esetében, akkor megtalálja azt az üzleti szereplőt, azt a piaci szereplőt, aki ezt megvalósítja. nem, nincs más választásunk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, azt elfogadom. Hogy lesznek ebbe döccenő, biztos. Hogy lesznek olyanok, amik vitát váltanak ki, ez is valószínű. De hogy csak ebbe az irányba tudunk menni, hogyha azt akarjuk, hogy az a teremtett világ, ami körülvesz bennünket, az ne menjen tönkre. Ne romboljuk a saját további gazdasági működési feltételeinket. Ne romboljuk az egészségünket. És legfőképpen a gyerekeink és az unokáinknak az életesélyeit is megtartsuk. Hát nincs más választásunk. Előbb-utóbb ez a gondolat polgár jogot nyer. Tetszik vagy nem tetszik? Ez nem ilyen egyenes vonalú, tehát ez nem olyan egyszerű. Most 2 percben ezt elmondtam önnek, és akkor holnap már ez így lesz. Hát egyikünk sem naív, nyilván hallgatók se ezt várják. De hogy erről beszélnünk kell, hogy folyamatosan ezt a témát napirenden kell tartani, hogy érvelni kell mellette, és a jó példákat be kell mutatni, akár a jó gazdasági modelleket, például a kínai megoldásokat, és a jó üzleti modelleket, a jó új technológiákat, akár magyar, akár más, és ezeket minél hamarabb alkalmazni kell, abban biztos vagyok. És ez működik üzleti alapon. Mondok egy példát, lépjünk ki az akkumulátorból, mert van más is, amit érdemes. Említettem azt néhány perccel ezelőtt, hogy a Magyarországon, egyébként az Egyesült Államokban még rosszabb a helyzet, hogy 66 kiló élelmiszer dobunk ki fejenként, évente. 66 kiló élelmiszert kihajítunk.
Van egy nagyon jó kis alkalmazás erre, be kell lépni, regisztrálni kell, ezt magyarok csinálják, ha jól emlékszem. És akkor megmutatja, hogy hova, igen, hova lehet elmenni.
Nehogy.
Ez működik.
Hát akkor ezek szerint hallott már róla.
Hát akkor remélem, hogy szólt, hogy ő ezt használja,
hogy a hallgatók is, remélem, hogy a hallgatók is hallottak róla.
Kiflit szoktam
esténként. Összeállt néhány fiatalember, és azt mondták, hogy csináljunk egy applikációt. Menjünk el a különböző élelmiszerüzletekbe, menjünk el a különböző vendéglátóhelyekre, pékségbe, cukrászdába, stb. És állapodjunk meg velük, hogy az árás előtt, hogyha látják már, hogy ezt a készletet biztos, hogy nem tudják értékesíteni. Semmi paja nincs.
Ez nem rossz készlet.
Hát nem romlott, nem lejárt szavatosságú, teljesen rendben van, csak éppen aznap kevesebbet vesznek belőle, mint amit egyébként megrendelt. Mondjuk a bolt, mondjuk a CBA, vagy a pékség, vagy legyártott. Tehát jó minőségű a termék, hibátlan, tehát semmiféle kockázat ennek a fogyasztásával, kockázattal nem jár a fogyasztása. És azt mondja, hogy rendben van. Itt van egy egyetemista, aki éppen gőzerővel tanul. Éhes. Szeretne hozzájutni valami jó falathoz, de nincs ideje elmenni, mert már nagyon közel a vizsga. Hát akkor itt pedig megmaradt ez a rántott hús, mondjuk maradjunk egyszerűség, vagy egy jó csülkös bableves. Hát hozzuk össze a két dolgot. És ők megoldották ezt. És ezzel az applikációval, szerintem a hallgatók egy részt ezt már ki is próbálta, megmentik a pusztulástól az élelmiszert, attól, hogy aztán kidobjuk, és szemétbe kerüljön, vagy moslékba kerüljön. Jó ötlet? Jó ötlet. Érdemes ezt kiterjeszteni? Érdemes kiterjeszteni.
Minél többen kell jelentkezni.
És minél többen használják, annál jobb. Tegyük föl, nem jártunk sikerrel, mégis maradt a menzán, laktanyába, kórházba, mégis maradt ételmaradék.
Laktanyában nem szokott maradni.
Ott nem szokott maradni. Jó, akkor mondjuk a menzán. Hát mégiscsak maradt. Sok volt a beteg gyerek, nem volt annyira a fogukra való, maradt. Hát azzal is kéne valamit kezdeni. Több olyan magyar cég is van, amelyik azt mondja, jó, oké, és én ebből összegyűjtöm, és két irány van. Vagy biogázt csinálok belőle, ezt csinálja az Alteo, van ilyen üzem, működik, tehát nem álomképekről beszélek, hanem létező megoldások.
Az Alteónál jó kell, hogy működjön, mert tőzsdei cég, és igen, rosszul igen, működik, igen. A befektetők kiszállnak belőle.
Így igaz, tehát ez nem karitatív alapon működik, hanem üzleti alapon működik. A másik oldalon meg azt mondja a másik cég, ezt úgy hívják mondjuk, akiket én szoktam reklámozni, de több ilyen cég is van egyébként, ez a Bibó, amelyik azt mondja, hogy én pedig kifejlesztettem egy olyan technológiát, meg egy olyan gépsort, ahol 2 hét alatt ebből a bármilyen élelmiszerből, bármilyen élelmiszer hulladékból jó minőségű komposztot csinálok. Én megnéztem ezt, nagyjából azt képzelj el, mint egy száraz kávézac. Tehát egy ilyen típusú anyag a végeredmény ennek a 2 hetes folyamatnak, amit aztán földnek a javítására, virágföldnek, tehát különböző célokra tudunk használni. Jó ötlet? Jó ötlet. Érdemes csinálni? Érdemes csinálni. Jött egy fiatal hölgy, most éppen most váltottak dizájnt. Mondja, hogy elkezdett gondolkodni, sör tönköly. Hallott már róla? Söripari melléktermék. Oké. Okay. Nézzük már meg, hát most ki kiöntik. Jobb esetben a disznóknak adják.
Hát, mert finom.
Na és akkor azt mondja, hogy nézzük már meg, hogy ebben milyen alapanyag, milyen anyagok vannak még. És kiderült, hogy tele van mindenféle értékes ásványi anyaggal. Ezt a sörtönkörből granulát csinál, műzlit csinál, és különböző ízesítéssel ma ez forgalmazható, forgalmazott és vásárolható.
Ezt meg tudja mondani, vásárolni. Hogy disznó mód eszel, mert lényegében ugyanazt tesszük, mint amit a disznók is esznek. De most, csak más formában.
De
működik.
De működik. Hát most miért? Hát most, hogyha a krumplit adom a disznónak, nem azt tesszük? Hát krumplit is megesszük, mi is, meg a coca is. Vagy hogyha zöldséget adok neki, mert vagy olyan almát, amit már mi nem eszünk meg, vagy férges, akkor a disznó megeszi ezt az almát, mi is almát eszünk. Ezzel semmi probléma nincsen, de egy ipari melléktermékből, a sörtönkölyből ő egy piacképes terméket, műzlit evett, és nagyon sokan vásárolják ma már ezt, és szeretik, és egészséges. Tehát én azért keresem ezeket a példákat, és azért hivatkozok ezekre, mert hogyha csak általánosságban beszélünk, akkor valóban, hát, vakarózzunk, új, túlsúlyos a probléma.
Csinálja először, más, hát, megnézzük.
Csinálja más, miért pont én, miért... És azt mondom, hogy te figyelj, itt vannak ezek a fiatalok, vagy esetleg idősebb korosztályhoz tartozók. Láttak egy problémát, elkezdtek gondolkodni rajta. Azt megoldották. Te most fogsz végezni az egyetemen. Mi a szakirányod? Ha ott is van egy ilyen probléma, gondolkodjál azon, hogy hogyan lehetne mondjuk például a naperőműveknek a kapacitását növelni? Hogyan lehetne a tárolókapacitást növelni? Hogyan lenne egy más típusú, olcsóbb alapanyagot, vagy kevésbé veszélyes nyersanyagot tartalmazó akkumulátort fejleszteni? Ami biztonságosabb, környezetbarátabb, kevesebb vizet igényel a gyártása, és itt tovább, és itt tovább. És hogyha jó helyen kopogtat az ember ezeket a fiatalokat, a kutatókat ösztönzi, B, lehetőséget is teremt rá, esetleg forrást is, hogy a kutatásaikat végigvigyék, igenis rengeteg jó ötlet, nem csak Magyarországon, a világ más részén is jelenik meg, és az ötletből esetek jelentős részében piacképes termék lesz. És én ebben hiszek, hogy abban nem hiszek, hogy majd így ráolvasással működni fog a dolog, nem fog működni. Üzleti alapon fog működni a dolog. Vegyük a mohut. 2 évvel ezelőtt még mindenki tamáskodott, igaz, hogy nem lesz jó ez a visszagyűjtési rendszer. Azért nem jó, mindenféle megjegyzések elhangzottak. A legutóbbi jelentésben azt olvastam, 2025-ben, tavaly esztendőben 3 milliárd PET-palack, üveg és alumínium visszaváltása történt meg.
Működik, csak kicsit macerás betölteni a gépekbe. De most állítólag új gépek lesznek, amilyen nyugaton is van, és csak be kell önteni egy zsákba, és majd ő mindent megcsinál.
És akkor igaz, még tárgyalni igaz, kell. Én is tapasztalom, hogy van, amikor nem fogadja el, nem indul el, hamarabb föltöltődik, és nincs ott a szolgálat.
Általában működik, csak amikor én megyek, akkor szokott problémás lenni.
Jó, én is viszem vissza az üveget. Tehát én nekem 10-ből 9-szer gond nélkül vissza tudom váltani, valóban 10-ből 1-szer nekem is valami fennakadás van. De ez nem a konstrukciónak a hibája, pontosan nem az ötlet fogyatékos, hanem éppen az a műszaki megoldás, az lehet, hogy éppen nem sikerült, vagy éppen ott egy kicsit trehányabbak esetleg a dolgozók, azt nem üríti ki időben a konténert, amiben összegyűjtötték addig, vagy túl sokan mondjuk a húsvéti ünnepek után túl sokan akarják visszavinni egyszerre. De ez logisztikai kérdés. Ettől még az alapötlet, hogy gyűjtsük vissza a PET palackot, gyűjtsük vissza az alumínium dobozt, és gyűjtsük vissza az üveget, és hasznosítsuk újra, mert az alumíniumnál korlátlan újra tudom hasznosítani, akárhányszor tudom. Hát csak jobb ebből alumíniumot csinálni újra, mint bauxitbányákat nyitni, tinföldet gyártani, és ahhoz rengeteg energiát felhasználni. Ugyanígy az üvegnél, hát csak olcsóbb összetörni ezt az üveget, ha már összetörjük, mert ugye ezek most még egy utasok, én egyébként a több utasnak lennék a híve.
Tehát mosni és újra.
Na persze, hát nem így volt, nem ez volt a gyerekkorunkban. Visszavittük a sörös üveget, a boros üveget, kimosták, újra töltötték, nem törték össze, csak azokat, amik már hibásak voltak.
Lehetett látni, melyik az öreg kőbányai, mert az kívülről kicsit már karcos volt.
Hát az a lényeg, hogy a folyadék, ami belekerül, az egészséges legyen, tehát nem semmiféle egészségügyi kockázatot ne jelentsen. Tehát Én a több utasnak lennék a híve, most nem ezt választották, az úgynevezett egyutas, tehát elhasználtuk az üveget, vagy elfogyasztottuk a tartalmát, összetörik, beolvasztják, újra üveg lesz belőle. De mégiscsak jobb, mint hogyha folyamatosan nyitjuk a homokbányákat, és abból készítjük egyébként az üvegnek az alapanyagát.
A homok is véges. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Áder János volt köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A Planet Budapest február 25-én a Vasút Történeti Parkban kezdődik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.